Dávid Zsoltára, abból az időből, amikor nála járt Nátán próféta, mert bement Dávid Betsabéhoz. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el bűtlenségemet nagy irgalmaddal. Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem. Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem. Te pedig a szívben lévő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömet halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orszádat lépkeim elől, töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vesse orszád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem. Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam utaikra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád. Ámen. Keresztény gyülekezet, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, általános iskolás koromban nagyon jó tanuló voltam, szinte csak ötöseim, négyeseim voltak, ezért különösen is jól emlékszem arra a pillanatra, amikor megkaptam életem első egyesét. Ez csak egy zöld egyes volt, nem is kék, ami bekerül a napunkba, hanem csak egy ilyen kis mini egyes, valami házi feladatot felejtettem el elkészíteni, de tisztán emlékszem arra, hogy teljesen összetörtem. Mi lesz most, hogy én egyest kaptam, hogyan fogom elmondani otthon édesanyámnak, hogy ilyen szégyen ért engem, napokig készültem rá, hogy mit fogok mondani, nem aludtam, nem ettem, hanem arra készültem, hogy beismerem, és amikor eljött az a nap, akkor órákig ültem a kertben, és vártam, hogy hazajöjjön édesanyám, hogy végre elmondhassam neki. Elképzeltem, hogy hogy fog zajlani ez a beszélgetés, de persze nem történt, hanem amikor megjött édesanyám, akkor sírva a nyakába borultam, és ő biztosított róla, hogy semmi baj nem történt, egy zöld egyes, az nem a világ vége, és lesz még lehetőségem kijavítani. Már réges-régen nem tanulunk, legalábbis a legtöbben, még nyilván vannak itt, akik várnak az iskolai tanulmányaikra, de felnőttként már nem kapunk egyeseket, legalábbis olyanokat nem, amiket naplóba írnak. Viszont az élet sok területén érezzük azt, hogy egyest kaptunk. Megbuktunk. Megbuktunk szülőként, megbuktunk házastársként, munkatársként, barátként. Sehova nem kerülsz be. Nincsen egy nagy naplója az életnek, ahová feljegyeznék, hogy mennyi mindent tettünk rosszul, de a szívünkben és a lelkünkben ott vannak ezek az egyesek, amiket azért kaptunk, mert valamit nem jól csináltunk. Olyan, mintha mázsás teherként nyomná a vállunkat, az a sok mulasztás, az a sok szégyen, amit az életünkben elkövettünk. Csak nehogy kiderüljön, csak nehogy valaki megtudja, hogy mit tettünk. Ezért inkább próbáljuk titkolni, és mi magunk is próbálunk elfelejtkezni róla. Ami elmúlt, az elmúlt, nem kell felhánykolgatni, inkább nézzük előre a jövőbe. De azt érezzük, hogy ezek a súlyok, ezek ott vannak a vállunkon. Hogy ezeket nem lehet elfelejteni, nem lehet elnyomni. A mulasztásainknak, a rossz tetteinknek ott van a következménye, és cipeljük magunkkal tovább és tovább. Dávid sem volt éppen egy makulátlan hírű király. Úgy is mondhatnánk, hogy ő is nagyon sok egyes kapott az élete számtalan területén. Elszerette egy másik férfi feleségét, és amikor a hölgy várandós lett, akkor titokban megölette a férjét. Hát nem éppen egy jó királyhoz méltó tett. És ezt a Zsoltárt, ezt a költeményt, amit az imént felolvastam, ezt akkor írta, amikor Istennek a prófétája a fejére olvassa, hogy mit tett. Ez az 51. Zsoltár később nagyon híres lett, az egyházban a gyónás során használták legtöbbször, amikor a bűnbánatot kellett kifejezni valamilyen liturgikus szöveggel. Nem könnyű arról beszélni, hogy mit jelent számunkra a bűneinknek a súlya, hiszen van bennünk egyfajta ellenállás. Egyfelől, hogy nem igaz, hogy az egyházban már megint a bűnökről beszélünk, hogy nem beszéltünk még erről eleget, hogy bűnösök vagyunk, hogy mennyi rosszat elkövettünk. Hát úgy érezzük, hogy az egyházban másról sincsen szó, csak a bűnökről. És már kicsit elegünk van ebből, hogy megint erről kell beszélni. Egy ilyen szép nyári napon, amikor ennyi keresztelünk van, megint a bűnről kell beszélni. Másfelől ott van bennünk egy olyan ellenállás is, hogy mi nem is vagyunk igazán bűnösök. Nézzük csak meg, hogy miket követnek el a szomszédos országban, ahol háború van, hogy miket követnek el a politikusok, hogy miket követnek el a szomszédaink, vagy a családunknak más tagjai. Mindig találunk valakit, aki bűnösebb nálunk. És le akarjuk tudni annyival, hogy mi evangélikusok vagyunk nálunk, nincs itt személyes gyónás. Itt az Isten tiszteleten, a közösségi gyónásban mi letudjuk, ami a mi részünk, megvallottuk közösen, hogy bűnösök vagyunk, és legyen ennyi elég. Nem könnyű a saját bűneinkkel foglalkozni. Nem könnyű szembesülni vele. Sokkal könnyebben felismerjük másoknak a mulasztásait, és eleget rágódunk is rajta. Hogy az XY-on mennyi mindent tett ellenem, és mennyi mindent kellett elszenvednem nekem emiatt. Sokkal könnyebb mások oldani, mint hogy mi felelősséget vállaljunk a saját tetteinkért. A mai igény viszont azt mutatja meg, hogy Dávid, aki a sok bűn ellenére egyébként igenis nagy király volt, ő tudott felelősséget vállalni, és azt mutatta meg nekünk, hogy hogyan szabadulhatunk meg a tetteinknek a súlyától, hogyan szabadulhatunk meg a bukásaink súlyától, és kezdhetünk megkönnyebbülve új életet. Először is, ami a legfontosabb az 51. Zsoltárban, ami tanít nekünk, hogy minden az alázatos beismeréssel kezdődik. Hogyha Izrael királya tudta azt mondani, hogy rosszat tettem, igazad van, hogy szólsz, és a vétkeim mindig előttem vannak, akkor mi hogy nem tudjuk ezt mondani? Mi felnőtt emberként hogy nem tudjuk azt mondani, hogy igen, ez az én hibám, ezt rosszul csináltam, megbántottalak, hogy Isten ellen vétkeztem. Hogy lehet, hogy egyszer nem látjuk követendő példaként az, hogy egy közszereplő a nyilvánosság előtt megvallaná, hogy valamit rosszul csinált. Miért csak mindig a másokra mutogatást látjuk mindenhol, hogy azzal takarózunk, hogy a többiek mennyi hiányosságot követtek el, és mi viszont semmi. Miért nem tudunk felnőtt emberként felelősséget vállalni a mulasztásainkért? Az alázat, az, ami hiányzik belőlünk, és ez abszolút jogos, fájdalmas beismerni, de jogos, hogy mindannyiunknak nagyobb alázatra lenne szükségünk, mint ahogyan Dávid is tudjuk azt mondani, hogy tudom, hogy hűtlen voltam, és azt tettem, amit rossznak látsz Istenem. De ez csak az első lépés, ez a beismerés. Már ez nagy megkönnyebbülést tud adni, hogyha valakinek őszintén el tudjuk mondani, hogy mennyi mindent rosszul tettünk. Ha valakinek ki tudjuk önteni a szívünket, és érezzük azt, hogy nem ítél el bennünket ezért. De Dávid nem ragad le itt. Nem marad benne az önostorozásban. Sokan vagyunk viszont, akik igen. Vannak, akik évtizedekkel ezelőtt történt vétkekért még mindig postorozzák magukat, hogy miket követtek el, hogy most mennyivel más lenne az életük, hogyha akkor is ott nem azt mondták volna, nem azt tették volna, és évekig kurcolják magukkal ezeket a régi bűnöket. Dávid viszont rábízza a megbocsátást Istenre, és onnantól kezdve nem dédelgeti tovább a bűneit. Most meg engem, hogy tiszta legyek, és engedd, hogy újra örömöt és kívánságot halljak. Ha valami rosszat tettünk, az nem jelenti azt, hogy soha többet nem érdemeljük meg a jót. El el tudjuk-e fogadni, hogy Isten Jézus Krisztusért tényleg megbocsájtotta a bűneinket, elfelejtette és képes tovább lépni. De vajon mi képesek vagyunk-e tovább lépni? Vajon mi el tudjuk-e fogadni azt, hogy Isten elfogad bennünket és megbocsájtott nekünk? Luther Márton azt mondja, hogy a bűnvallásnak három része van. Az egyik a felismerés, amikor felismerjük a bűneink súlyát és megrémülünk tőle. A második az, amikor hitből elfogadjuk azt, hogy Isten megbocsájtott nekünk, és megkönnyebbül a lelkünk. És van egy harmadik, ami nagyon fontos. Az az, hogy tovább lépünk, és az életünk gyümölcsöt terem. A bűnbocsánat következménye az, hogy az életünk gyümölcsöt kezd teremni. Úgy is mondhatnám, hogy tovább kell lépnünk a bűneinktől, a bűnvallástól, és úgy kell élnünk az életünket, mint akinek tényleg megbocsájtottak. És azt gondolom, kedves testvéreim, hogy az egyházban így csúszunk el. Ahogyan az elején is említettem, hogy nagyon sokat beszélünk a bűnről, de mintha benne ragadnánk ebben, hogy csak arról beszélünk, hogy mennyi mindent elkövetünk, és arra nem figyelünk, hogy van tovább, hogy tovább kell lépni ebből. Hogy miután a megbocsájtást elfogadtunk, tovább kell élni az életünket, és új életet kezdhetünk. Dávid azt mondja, hogy vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam utaidra a bűneket, és a vétkesek megtérjenek hozzá. Feladatot kap Dávid. Ő, aki annyi minden rosszat tett, Isten megbocsájtott neki, és új feladatot kap. Azt, hogy taníthasson másokat is, hogy hogyan kell élni. A szabadítás után az a következő lépés, hogy megmutassam másoknak az életemmel, hogy van kiút. Van kiút a titkolózásból, van kiút a szégyenből, van kiút a másik hibáztatásából. Nem kell tovább cipelni a terhelyeket. És az a feladatunk, hogy ezt másoknak is megmutassuk. Az életünkkel, a szavainkkal, a tetteinkkel, hogy Istennél van az újrakezdés, és nála újra örömre lelhetünk. Azt kell, hogy mondjam, kedves testvéreim, bármennyire is nehéz ezt elhinni, de Isten nem a bűneinkre koncentrál, hanem ránk. Mi nem vagyunk egyenlők a bűneinkkel. Lehet, hogy sok rossz dolgot elkövettünk, de Isten szeret bennünket, és ő boldognak akar látni minket. És feladattal bíz meg bennünket, hogy ezt az örömhírt, ezt másoknak is továbbadjuk, és a felszabadult életre taníthassunk másokat. Kedves testvéreim, beismerés, bűnbocsánat és továbblépés. Mind a három fontos lépés, és mind a háromnak meg kell lennie ahhoz, hogy valóban új életet kezdhessünk. Ez a három lépés, amit Dávid ránk bízott. Végül pedig, kedves testvéreim, az igehirdetés zárásaként szeretném felolvasni Lackfi János beszélgetés című versét. Figyelj, Uram, beszélgessünk a bűneimről. Annyira szégyellem őket. Rád is szégyenkozok velük. Na, mondják, itt megy ez a híres, szép kis Isten szolgája. Jó feledet, beszélgessünk. De neked van sokkal jobb témád. A bűneimet bánjam meg teljes szívemből, aztán inkább társalogjunk az örömökről, amiket tőled kaptam, ajándékaidról, amiket éppen bontogatok. Útjaidról, amelyeket meglepetésekkel szóltál tel is tele, csodáidról, amelyeken jó álmélkodni, ígéreteidről, amelyeket mindig megtartasz, hűségedről, amely minden kötésnél erősebben egymáshoz ölel bennünket. Igéidről, melyek csak úgy szikráznak, valóra akarnak válni bennem és körülöttem. Beszélgessünk hajnalokról és alkonyokról, melyeket akkor is pazarul kifestesz nekem, ha elfelejtettem megnézni őket. Beszélgessünk az emberekről, akiket szeretek, akikért aggódom és akikért te is aggódsz. Arról, hogy ki vagyok én neked. Életed, szerelmed, tanult, őrállód, tanítványod, küldötted, gyönyörűséged. gyermeket, teremtményed, arról, hogy ki vagy te nekem, alkotom, örömöm, mennyei dicsőségem, mesterem, atyám, lelkem, életem, vőlegényem, tüzem, halhatatlanságom. A szennyes meg addig kimosod, adjam csak oda, ne féljek, visszakapom illatosan, a többit már el is felejtetted. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, alázatos szívet kérünk tőled, hogy ne bízzuk el magunkat, hanem felismerjük, hogy mennyiszer vétettünk ellened. Add, Urunk, hogy le tudjuk elégteni mulasztásainkat, és valóban elhívjuk, hogy te megbocsátottál nekünk Jézus Krisztusért. Add, hogy bűneinktől megszabadulva, örömmel és felszabadultan tudjuk végezni a ránk bízott munkát. Ámen.